Nagyon szépen köszönöm Szebik Imrének, Fekete Károlynak és Kocsis Fülöpnek, hogy rendelkezésünkre állnak és válaszolnak ezekre a kérdésekre. Nagyon sok kérdés érkezett, valószínűleg nem jut mindegyikre idő. Próbáltunk egy kicsit válogatni közöttük, közülük. Több kérdés vonatkozott a kisgyermekekre, kisgyermekek áldozásával kapcsolatos kérdések érkeztek. Az egyik már is így hangzik, hogy egy kisgyermeknél mennyire feltétel az, hogy teljesen felfogja, hogy ott mi történik gyakorlatilag?
Természetesen nem lehet feltétel, hiszen arról van szó, hogy amikor a kisgyermeket megkereszteljük néhány hetes vagy néhány hónapos korában, akkor a keresztelés után a bérmálás szentségében, utána pedig az eukarisztia szentségében részesítjük. Tehát még gügyögő babákról van szó, akik nincsenek önismeretük, nincsen személyismeretük, és így tovább. És ez nem feltétele az eukarisztia vételének. Talán ami segíthet megérteni ezt a kérdéskört, hogy ennek ellenére már jóval hamarabb, mint a megszokott első áldozási korban részesítjük őket. Azt kell megértenünk, hogy az eukarisztia titkát fölfogni, szoktam mondani, a legnagyobb teológusokat lehet emlegetni, és ők sem tudják fölfogni. Nyilván nagyon sokat értenek, és látnak belőle sokkal többet, mint egyszerű hívek, de olyan kimeríthetetlen mélység, hogy senki nem mondhatja azt, hogy én már tudom, mi az eukarisztia, és akkor magamhoz veszem. Illetve az hiszem, van erre is kérdés, és akkor kicsit meg is előzöm, hogy ugye nyilván nem gyónhatnak ezek a picik. Nem, és itt most nem az a kérdés, hogy hát talán ők bűnt se követnek el, ami nyilván vélhető, hanem az eukarisztia is nem a méltóknak való, akik ugye meggyóntak, és nagyon jók, és most már akkor mehetnek áldozni. Ez is egy rossz szemléletet alakított ki, hogy az ember úgy érzi, hogy méltatlan, és akkor most nem megyek áldozni, mert én méltatlan vagyok. Az nagyon helyes gondolat, hogy én méltatlan vagyok, és az szent áldozáshoz, de azért csak menjen ki áldozni, mert az eukarisztia, hát mondjuk gyerekeknek szoktam így mondani, úgyhogy bocsássanak meg a képért, de ezt mondom, hogy nem cukorka a jóknak, hanem orvosság a betegeknek. Tehát aki rászorul, már pedig mindjárt rászorulunk az élet kenyerére, hogy ez tápláljon bennünket, ezért részesülhetünk belőle.
Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hány éves kortól vehetik a gyermekek magukhoz?
Tehát a terv, de majd esetleg megkérem Makariasz püspökatyát, hogy az ortodox gyakorlatról beszéljen, mert mi nálunk ez most csak egy folyamat. Elkezdődött már jó pár éve, hiszen ahogy említettem, talán erre egy előírás, utasítás van a Szentszéktől, hogy nekünk ezt be kell vezetni megfelelő pedagógiai, katekatikai fölkészítés után. Tehát amikor megkeresztelhetjük, utána már részesülnek az eukarisztiában. Tehát sokkal fontosabb az, hogy bérmálás szentségében részesüljön a megkeresztelt, hogy utána részesülhessen az eukarisztiában, mint az, hogy értelme használatára érjen el, illetve hogy ismerete legyen arról, hogy ez valóban az Úr Jézus teste, ez más, mint egy kenyér. Az a pici baba nyilván, amikor megáldoztatjuk, akkor nem tudja, hogy ez nem valami más folyadék, hanem isteni vér, mert a csecsemőket egyébként szent vérrel áldoztatjuk meg. Tehát amikor még szoptató korban vannak a gyermekek, akkor nyilván a szent test darabját nem adjuk, hanem néhány csepp szent vért kanállal teszünk a nyelvükre. De hogyha megkérhetem püspök atyát, hogy a ortodox gyakorlatról szóljon, akkor ide jöhet, és akkor megkérem Jevicki atyát, hogy fordíts angolra.
Thank you, Your Grace. In order to give the answer to this question, we have to think about the ecclesiastical and liturgical theology that we have in our Orthodox ecclesiastical tradition.
Tehát mielőtt a kérdésre választ adnánk, figyelmünket fordítsuk a ortodox, tehát egyháztani, illetve liturgikus gyakorlatra.
I will be very quick with, and I will try to explain it with two words.
Igen. Tehát rövid leszek pár szóval. Két szóval meg elmondom.
It's not the quantity. The idea of receiving the Holy Communion. It's not the quantity, which means it doesn't count how big or how small is the piece of body of Christ that you receive.
Tehát nem mennyiségi kérdésről van szó, tehát hogy kicsi vagy nagy, hanem arról a misztériumról, amit magához vesz a gyermek.
So this is the first principle that we have to keep in our mind in order to understand the practice, how we offer the Holy Communion to the children and to the babies.
Tehát az első kérdés, tehát a gyakorlati, hogy hogyan lehet a gyermekek számára átadni a szent adományokat.
And if you allow me, I go one step further more. And to say how we offer the Holy Communion to the people that they are at the last stage. They are in the intensive care unit in a hospital and they cannot eat or drink something. It's the same situation.
Tehát valami hasonló helyzetről van szó, tehát amikor betegeknek kórházban kiszolgáltatjuk a szent adományokat, tehát... Nem hallom hallani. Igen. Be van kapcsolva. Jó. Tehát egyfajta alapelvről van szó. Tehát tulajdonképpen a keresztény állapot, tehát a keresztény hitnek egy olyan helyzetéről, amelyben tehát az is részesülhet, aki még nem jutott el mondjuk tehát az értelem használatához. Tehát például egy olyan betegről is szó lehet, aki már nincsen teljesen magánál.
So the first principle is that the quantity, it doesn't count the quantity. And the second principle is to hear the voices that the fathers said about the Holy Communion, and I had already mentioned in my lecture the voice of St. John the Chrysostom, the voice of St. John the Damascus, of St. Nicholas Cavassilas, and other fathers, who they say that when we take Christ, we become all together, the body united with the body of Christ and with the blood of Christ. The Greek word is si, somi, ko, body, and sinemi, which means ko, blood. We have the same body and the same blood with the Christ.
Tehát a első kérdés, tehát, hogy volt egy, tehát, egy menny, tehát a mennyiségről is, tehát vagy a nagyságról, tehát, hogy nem ez számít. A másik pedig azok az alapelvek, amelyeket a reggeli előadásában is említett, és utalt különböző egyház, atyákra, egyház tanítókra, alexandriai Szent Cirilre, damaszkuszi Szent Jánosra, aranyszájú Szent Jánosra, illetve Nikolaus Cavassilasra, akik a műveikben, liturgia magyarázataikban az eukarisztiának arról a hatásáról beszéltek, hogy mi a liturgia során, az eukarisztia vétele során egy testi válunk Krisztussal, egy vér csörgedezik bennünk, tehát Krisztus vére csörgedezik az ereinkben.
So when we united the body and the blood, when we take the body from the paten and put it in the chalice, all that there is in the chalice is body of Christ.
Tehát amikor a Krisztus testének a vételéről van szó, tehát a megtört adományokat a kehelybe helyezzük, az teljes egészében Krisztus teste és Krisztus vére.
So we take a little bit from the blood, which inside encysts the body.
Tehát veszünk a kehelyből egy cseppnyi vért, ami hát érintkezésben van az Úr Jézus Krisztusnak a szent testével is.
And we give to the child, to the little child. It's not a big piece. It's not something, a little bit.
És a kanálkával egy nagyon pici kis pár cseppnyit odaadunk a csecsemőnek.
And we do the same thing to the people that they are at the final stage of their life. They don't have feelings.
Ez hasonló, mint amikor a végső stádiumban lévő betegeknek kiszolgáltatjuk a szentséget. Tehát nagyon hasonló ehhez.
Nagyon szépen köszönjük a választ. És akkor egy kicsit a másik két előadónkat is bevonnám. Illetve azt hiszem, hogy ez egy közös kérdés. Mi a lényegi különbség a görög katolikus és a protestáns böjt között?
Fülöp atyával szoktunk társalogni havonta meg, amikor találkozunk, tehát sejtem, hogy a görög katolikus böjt milyen részletes és talán még gazdagabb vagy feszesebb, mint a római katolikus egyház böjtje, de abban én nem vagyok illetékes nyilatkozni. Azt tudom, hogy a közhiedelemmel ellentétben a református egyház a böjtöt egy olyan eszköznek tartja az imádsággal párba állítva, böjt és imádság, ami egy páratlan lehetőség arra, hogy az Úristenhez közelebb kerüljünk. A nagyböjt első vasárnapját mi böjt fő vasárnapjának mondtuk régebben, most már böjt első vasárnapja úrvacsorai közösséggel megtisztelt és az úrvacsorától rangot kapott egyházi esztendős alkalom, ugyanis az úrvacsorának van egy ünnepi időszakot szervező ereje. Hát nem csak egy nap, egy alkalom, hanem az egy időszakot jelöl, ilyen a bőti időszak. A bőti időszakban nálunk fizikai elrendelt bőjt nincs, de a bőti időszakot arra használjuk föl, mint ahogy a katolikus testvéreknél a lelki gyakorlatok időszaka szokott lenni a nagybőti idő. Nálunk ez azt jelenti, hogy a Krisztus megváltó művének az igehirdetésekben, bibliórákon, a közösségi alkalmakon való felelevenítése abban a műfajban, ami éppen következik, olyan textusa van a prédikációknak, amelyik rákészít a Húsvét szent ünnepére, mert a megváltás csúcspontja az a kereszt és a feltámadás, és erre előkészületül hangzanak el az igehirdetések. Az, hogy ki milyen böjtöt tud vállalni, nem a fogyókúra érdekében, nem egyéb vegetáriánus szempontokra törekedve, hanem hogy az Istenhez közelebb kerüljön, és ez a lelki kapcsolat intenzívebb legyen, azt mi a híveinkre oda bízzuk. Azt is tudom, hogy nagyon sok helyen a péntek, nagy péntek pedig mindenképpen húsmentes nap. Ezt nagyon sokan tiszteletben tartják. Ez sem köztudott, mert nem ilyenekről szoktunk beszélgetni. És ezért is különleges ez a konferencia, hogy ilyeneket is meg lehet osztani. Illetve van egy még érdekesebb megkötés, hogy böjtöt szent ügy érdekében az Isten elé vitt valamilyen gond, probléma, baj esetén bármikor vállalhat a református keresztény ember is, tehát bőti időszaktól függetlenül, és ennek mindig lemondással kell együtt járni, nem a fölöslegből, meg ami nekem is jól esik, meg jót tenne, hanem valamilyen áldozathozatal, amit az ember önként vállal, és azt Isten szín előtt betartja. Ez a úgynevezett lelki bőjt, tehát nem fizikai, hanem lelki bőjt, ami a spirituális elmélyülésnek az időszaka, ez nálunk is megvan. És nagyon örülök neki, hogy ezt a mi híveink nem csak felfedezték, hogy lehetséges ilyen, hanem gyakorolják is. Lelki gondozói beszélgetésekben nagyon sokszor ezt meg is vallják, hogy ők ezt teszik, de ezt nem kell nekik az egyház törvényei vagy belső rendje szerint sem bevallani, sem kötelező módon gyakorolni, ez az önkéntesség. Olykor ez nehezebb, de arra törekszünk, hogy ez ne formális legyen, hanem tartalmi mélysége és az Istenhez közeledés nagyon fontos eszköze. A második helvét hitvallás kifejezetten egy fejezetet szán arra, hogy a bőtről tanítson, de van tanításunk is erről, amiket elmondtam, természetesen igékkel alátámasztva. Számon tartjuk a közösségi bőjtöt, mert van úgy, hogy egy közösségnek is vezekelni kell, és Isten színe elé kell állni, mert van közösségi felelősség, vannak közösségi ügyeink, amiért lemondunk valamiről. Ez erre is tudnék példát mondani, de most nem szaporítom a szót. Én azt gondolom, hogy sokkal többet jelent ez nekünk, reformátusoknak, mint ahogy azt a kedves más vallású testvérek gondolják.
A két protestáns egyháznak a gyakorlata megközelítően szinte azonosnak mondható. Kötelező előírt böjt az evangélikus egyházban sincsen. Bizonyos gyakorlat azonban kialakult. Én még nagyapámtól tanultam, hogy karácsonybőtjén és nagypénteken mindenképpen húsmentes ételt kell fogyasztani. Egyébként ezt se kérték számon, és az egyház úgymond hivatalos tanításában ez nem szerepelt. Újabban, főleg német nyelvterületen terjedt el az, hogy az egész bőti időszakban távol tartják magukat keresztények, evangélikusok is, az alkoholtól, a cigarettától és a kávétól. Némelyek hozzáteszik, hogy sokkal ritkábban ülnek autóba, és ezzel is kifejezik azt a fajta belső szabad döntést, hogy sem a környezetet nem szennyezik, hanem inkább arra a lelkiségre gondolnak, ahogyan Krisztus értünk szenvedett, tehát a lelki bőjtöt gyakorolják, és nem az élvezetek világába merülnek el. Ez sem előírás, nem kötelező, nem kérik számon. Azt mondanom se kell, hogy üdvösségszerző jelentősége természetesen végképp nincs, mint ahogy ez katolikus testvéreinknél sincs. E tekintetben azt lehet mondani, hogy egyfajta bőti szokások erőteljesebben jelentkeznek, és ez talán éppen az ökumené jegyében egyfajta katolikus hatás a protestáns gyakorlatban, hogy önként vállalnak fel valamit, amitől ők megtartóztatják magukat, annak érdekében, hogy a lelki bőtre jobban koncentrálni tudjanak. Érthető módon a vegyes házasságokban ez különösen is megjelenik, hiszen ha a katolikus fél a maga hagyománya szerint böjtölni kíván, akkor az alkalmazkodó protestáns házastárs is ezt tudomásul veszi, és abban részt vesz. Tehát miután egyre több a vegyes házasság, ebből adódik, hogy maga a böjt gondolata is a protestáns egyházakban, elsőrenden most ugye az evangélikusokra gondolok, erőteljesebben észlelhető.
Ami a protestáns egyházban látható bőti gyakorlatot illeti, ezt magam is megerősítem, nem egyszer hívtak már engem is protestáns lelkipásztoroknak előadást tartani a bőtről, vagy tanítást adni. Ami esetleg érdekesebb lehet, nem így hangzott a kérdés, hogy mi a különbség a római kadús és a görög kadús bőjt között, nem? Amelyről egy nagyon egyszerű képet, vagy fogalmat tudok mondani. A római kadús egyház szabályozza a bőjtöt, és a keleti egyház pedig buzdít rá, és nem annyira szabályokat állít föl. Ez azt jelenti, hogy az a jelenlévők jól ismerik és jobban, mint én, hogy mi van megszabva, hogy mi az, amit meg kell tartani bőjti napokon, illetve kikre vonatkozik ez, hány éves kortól, illetve milyen fölmentési formák lehetségesek, amelyek mondjuk a bőjtöt enyhíthetik, vagy az előírt bőjtöt esetleg föloldják, vagy más jó cselekedetekre lehet átváltani. Tehát elég jól szabályozott, viszont ennek az az eredménye, hogy egy olyan minimumot fogalmaz meg a szabályzat, amit az a személy, akikre vonatkozik, meg tud tartani. Viszont, hogy ezt a minimum szabályzat megfogalmazását kerüljük, vagy ne ezt hangsúlyozzuk, keleti egyházunkban egészen magasra tesszük a mércét, tehát le van írva, hogy milyen bőjtöt, nem is mondom, kell fogadni, de mi az egyháznak a bőjtje. Ez nagyon kemény, ez tehát teljes hústalan és olajtalan étkezés, a nagybőjt 40 napján például csak bizonyos napokon lehet olajjal főtételeket, most ezek nem részletezem, amelyet kevesen tudnak megtartani, de mégis e felé érdemes törekedni, és akkor ki mennyit tud megtartani ebből a bőjtből, a lelkiatyával érdemes megbeszélni. Illetve még annyit mondanék el, hogy a 4 bőjti időszakunk van, ugye a nagy bőjt mellett a karácsony megelőző 40 napos bőjt, és van még 2 bőjti idő, az apostolok bőjtje, amely pünkösd utáni vasárnapot követő hétfőtől a Szent Apostolok ünnepéig június 29-ig tart, és az Isten szülő bőjtje, amely augusztus 1-től augusztus 14-ig tart.
Köszönjük szépen. Próbáltunk olyan kérdéseket válogatni, amelyeket vagy többen is föltettek, vagy az előadók, hogy úgy mondjam, így lelkesen bólogattak rá, hogy igen, szeretnék erre a kérdésre válaszolni. Ez egyik ilyen kérdés következik. A protestáns, idézőjelben papok, tiszteletesek, nem apostol utódok. Hogyan történik a felszentelésük, illetve például egy püspökké való kinevezés?
Az apostolika szukceszió egy szent dolog. Nálunk is szent dolog. Az apostoli hitvallásban, sőt a Nicea Konstantinápolyi hitvallással együtt valljuk, hogy az egyház egy, szent és apostoli. Nincs mese. Ez így van nálunk is. De akkor hogy van? Hát úgy van, hogy Jeruzsálemben nem csak a 12 kapta meg a szent lelket, hanem a gyülekezet, az első ősgyülekezet alapítatott meg, és ők lettek az egyház. Az apostolok közössége, meg a jeruzsálemi ősgyülekezet, az összefügg, de még a apostolokra nem mondjuk azt, hogy gyülekezet, ők az apostolok, a 12. Az első gyülekezet, akik az egyház voltak akkor, az egy közösség volt. Ezért mi az apostolika szukcessziót az egyház körében közösségileg látjuk. A gyülekezetek közössége az, aki föl van hatalmazva, mint testület arra, hogy a vokáció externa, azaz a külső elhívást gyakorolja. Ha van olyan személy, aki megkapta a vokáció internát, a belső elhívást az egyházi szolgálatra. Ezért nálunk a lelkipásztorok szentelése az egyház közössége által megválasztott esperesek és a püspök feladata. Tehát mi nem egyesével, kézrátétellel, igével szenteljük föl, hanem testületileg. Tehát mindenki részt vesz a szentelés alkalmán, aki az egyház fölhatalmazott szolgálja. Mert a mi fölépítésünkben alulról fölfelé, tehát a gyülekezeti szintől a zsinatig választás történik, azaz a különböző testületek, a gyülekezetek delegátjaiból állnak. Ezeknek képviselője a kisebb körben az esperesi kar, a egyházkeretek szintjén a püspök, és ha pedig püspököt szentelünk, akkor a püspöki kar közösen adja áldását kézrátétellel a fölszentelendőre. Tehát van apostolika szukcesszió a gyülekezetek, az egyház közössége által. Ezt tudom, hogy ez más, mint a római katolikus apostolika successio fölfogás, de ugyanúgy az apostolok cselekedeteit kell elolvasni, első, második rész különösen is, és akkor talán értik, ha nem is teljesen, de ráéreznek arra, hogy ennek a teológiai megalapozottsága a Szentírásban megvan.
Én azt gondolom, hogy a successio apostolika kifejezés alatt egy formai és egy tartalmi megjegyzést kell tennünk. Az egyik, hogy formailag az evangélikus egyházban az apostoli successio tulajdonképpen kimutatható tekintettel arra, amire az előadásban is utaltam, hogy bizonyos püspökök, érsekek és egyéb egyházi tisztségviselők a reformáció idején adott esetben akár királyi parancsra is, de egyik napról a másikra katolikusból evangélikusokká lettek, akik különben formálisan az apostoli successio részesei és hordozói, és ez nemzedékről nemzedékre napjainkig folytatódik. Ez a dolognak a formális része azonban, ami nem mellékes természetesen. A tartalmi rész, hogy a successio apostolikában milyen módon jelenik meg az apostoli tanítás továbbadása és folyamatossága. És itt nyilván eltérnek az utak, mert a reformációban bizonyos kérdésekben másfajta állásfoglalás történt hittanilag, mint amit a római egyház, főként az akkori római egyház tanított. Természetesen a reformáció felismerését vallók, ők maguk az apostoli tanításnak a folyamatosságát továbbadó személyeknek vélik magukat, mondván, hogy ez jézusi, biblikus, apostoli, következésképpen benne foglaltatik abba a tanításba is, ami a római katolikus egyház tanításának az egésze. Más szóval az a lényeg, amit az evangélikus egyház tanít, az a katolikus egyház tanításában is benne van, bizonyos dolgokat azonban az evangélikus egyház nem tanít, például Mária személye körüli, vagy a szentek személye körüli felfogást másképpen látja. Ettől azonban még, legalábbis az evangélikusok, apostolinak vallják magukat. Itt is hangsúlyos azonban, hogy nem azt kell keresnünk, ami bennünket elválaszt, hanem az, amit összeköt, hiszen sok esetben olyan teológiai finomságok azok, amelyeket csak a teológusok ismernek, ami adott esetben a történelem során különböző megfogalmazás nyert, de a kereszténység lényegét illetően kevésbé hangsúlyosak. Tehát mi az apostolok leszármazottainak tartjuk magunkat ebben az értelemben. A gyülekezetek választják a lelkészeket, a gyülekezetek választják a püspököket is, és e tekintetben a református testvéreinkkel együtt valljuk azt a közösségi successziót is, amit a gyülekezet hordoz teljes egészében, az apostoli tanításban és a szolgált megbízatásában egyformán.
Köszönjük szépen a válaszokat. Görög katolikus, még egy? Jó, bocsánat.
Volt a kirendelésről, vagy valami, hogy van a kirendelés, vagy kinevezés. A református egyházban, speciál a tisztántúli egyházkeretben 414 gyülekezet van Záhonytól Szegedig. Ez a 414 gyülekezet otthon szavaz, és egy szavazással emelik püspöki székbe azt, akit gondolnak. Ez egy nagy legitimációt jelent. Tehát nem egy valaki, vagy nem egy testület, akár egy százfős testület nevezi ki, hanem az egyházkeret közössége dönt valaki felől. Ez egy igen komoly felhatalmazást jelent a mi köreinkben.
Ez a kérdés elsősorban Fülöp püspökhöz. Hol jelenik meg a liturgiában a megtörte Jézusi gesztus?
Csendesen mondja a pap, aki ismeri a Szent Liturgiának a szövegét, az rá fog ismerni. Tehát a diákonus a ikonoszázionon kívül, mint azt máskor is mondja, szokta tenni, figyelmezzünk, felszólítást tesz, és a pap vagy a püspök ráénekli szentség a szenteknek. Nagyon érdekes volna ezt elemezni, de nem megyek bele, hogy mit is jelent szentség a szenteknek. A hívek azt éneklik, egy a szent, egy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére, és ez alatt a pap csöndesen mondja, megtöretik és megosztatik az Isten bárány, aki megtörhető, de meg nem oszható, mindenkor eledelül szolgál, és soha el nem fogyasztható. Ezen szavak közben a román diákonus atyának az előadásán is látható proszforát, amin rajta van a pecsét, a kereszt alakú pecsét, rajta a 8 betű, ICXC-NIKA, Jézus Krisztus győz, 4 darabba töri, és ezt a 4 darabot, egyébként ez bárány, ez a bárány, ezt nevezzük báránynak, ez Jézus Krisztus maga, nyilván Krisztus teste, 4 darabba töri, és az aranytálcára, a diszkoszra, annak 4 sarkára helyezi, és az IC darabot pedig legfölülre helyezi, és utána azt teszi bele a kehelybe. És ekkor egyesül a szentest a szentvérrel. Ezt a hívek nem hallják, nem látják, úgyhogy jogos a kérdés.
És még egy kérdés, szintén görögkatolikus liturgiával kapcsolatos. Örömteli, hogy a görögkatolikus liturgiában 2 szín alatt történik az áldozás. Az előszenteltek liturgiájában csak egy szín alatt?
Az előszentetek liturgiájának ez egy nagyon érdekes pontja. Ha megengedik, én itt megint Makáriás püspökatyát szeretném kérni, mert pont erről beszélgettünk, és ő nagyon jól elmondta az ortodox gyakorlatot. Püspökatya, hogyha lehet, akkor I would like to ask you your eminence for the presentificate. For short words. How do you say, right, how do you make in the practice how do you reach the blue the blood
very quick I will explain the procedure that we make the pre-sanctification liturgy. We take the holy lamp.
Elmondom, hogy mi a menete, és akkor
during the previous liturgy, for example, if we have to do the pre-sanctification liturgy on Wednesday, we take the previous the holy lamp from Sunday.
Tehát amikor készülünk az előszenteltek liturgiájára, akkor vasárnap a bárányt előkészítjük már.
Because as you know, during the days of the Holy Land, we cannot do the divine liturgy only the Sunday, Saturday and Sunday.
Mind tudható, tehát a nagybőjt hétköznapjain nem végzünk liturgiát, hanem szombaton is vasárnap.
The Sunday we take the Holy Land and they put it in the chalice until the middle.
Tehát vasárnap a bárányt beletesszük a szent vérbe.
And then we preserve the holy lamp until the Wednesday, the coming pre-sanctification liturgy.
Also, please,
we preserve it in the...
Yeah. Amikor megőrizzük a... tehát ezt őrizzük meg a pénteki napra, amikor a előszentetek liturgiáját ünnepeljük.
When we perform the sanctification liturgy, we have the paten with the body of Christ and the blood, and also we have the chalice with wine, no blood.
Amikor pedig előszentetek liturgiája következik, akkor ezt az előkészített, már átváltoztatott, megszentelt bárányt vesszük elő, a kehelyben viszont csak bor van.
But after we say proskomen, let us be attentive, and we divided the 4 pieces of body of Christ.
És miután, vagy mielőtt elhangzik az előbb is említett mozzanat a liturgiában, figyelmezzünk, szentség a szenteknek, ekkor a pap azt mondja, hogy előre megszentel szentség a szenteknek, és megtörnénk 4 darabba a bárányt.
We put the 1/4, the piece which is written the Jesus.
Azt a darabot, amire a Jézus van írva.
In the wine.
Beletesszük
in the chalice,
a kehelybe,
And at this moment, the wine becomes blood, because the body has blood already. This is the secret. This is what I explained you before, that it's not the quantity. It's not the...
és tehát amikor ezt a IC darabot, tehát Jézus jelképezett darabot beletesszük a kehelybe, amiben bor van, az a bor vérré változik. Éppen azért, mert vasárnap ezt a darabot, amit előkészítettünk, már belemártottuk akkor a szent vérbe. Tehát átitatódik a szent vérrel, és ez átváltoztatja a bor. Igen.
That's it. Thank you.
Érthető volt?
Igen, köszönjük szépen. Néhány percünk maradt csak, úgyhogy én gyors kérdés, gyors válasz. Elhangzott, Kocsis Fülöphöz egy kérdés. Elhangzott, hogy az előadásban hogy vissza kell térnie az ortodox hagyományhoz, és hogy ez mit jelent? Van magyar ortodox hagyomány? Erről egy picit.
Azért nem lehet magyar ortodox hagyományról beszélni, hiszen az ortodox egyház Magyarországon 5 keleti egyházat jelent, a patriarkátushoz tartozó görögöt, a moszkvai oroszt, a románt, a bolgárt és a szerbet. Tehát ez az 5 ortodox egyház van szervezetileg jelen, ezek nem egy egyházat alkotnak, hanem mindegyik a sajátjához tartozik. Ami a görögkatolikus irányt jelenti, ez pedig nyilván nem ezekhez való hasonlulást, hanem az ortodoxia szellemisége, lelkisége, teológiája az, amit követnünk kell, amelytől az elmúlt századok során eltértünk, vagy más hangsúlyokat kapott az egyházi életünk, és ez azt jelenti, hogy nem lehet meghatározni, hogy melyik egyházhoz akarunk hasonlítani, az oroszhoz, vagy a görökhöz, vagy a románhoz, hanem az ortodox lelkiséget kell újra felfedeznünk, és ez sem lehet meghatározni, hogy a múlt században, vagy a 13. vagy a 10. századi ortodox egyházat követjük, hanem mint hogy az ortodox egyház is állandó fejlődésben van, ennek a fejlődésnek a mi életünkre vonatkozó irányát kell fölismernünk és azt megélnünk.
Főleg Fekete Károlyhoz a következő kérdés, szintén gyakran előkerülő kérdés, és hát egy nyugtalanító dolog katolikusok számára, egy fordítás, ugye a kárhozatos bálványimádás, mint kifejezés. Várható ennek a fordításnak a finomítása? Erre vonatkozik a kérdés.
Köszönöm szépen. Elébe akartam menni ezzel a előadás vége felé mondott néhány mondatnak is, mert a 80. kérdés egy megkerülhetetlen. Az erdélyi református egyház nagyon ügyes volt, nem ügyes volt, okos volt, bölcs volt, és kristálytisztán gondolkodott 1930-ban, amikor Tavaszi Sándor fordításában megjelent a Heidelbergi KT első kiadásának fordítása, amelyikben ez a bizonyos 80. kérdés nem volt benne. Az a sajnálatos vita, ami kialakult pár évvel ezelőtt, 2013-ban, az egy előkészítetlen belsőleg, tehát a mi belső egyházi közegünkben át nem beszélt akció volt. Nagyon sajnálom, hogy így történt. Én is benne voltam abban a fordítóbizottságban, akik az új fordítását a Heidelbergi KT-nak előkészítették, és a teljes protestáns nyugati mintára mi nem szerettük volna, hogy ez a kitétel benne legyen, mert ezen a történelem túlhaladt, és rengeteg olyan érv van, nem csak lelki érvek, hanem ilyen történeti tények, amelyeknek a megismerése után nem kérdés, hogy ott, és ezt nem én mondom, egy nagyon mértékadó református professzor, aki már sajnos nincs köztünk, dr. Török István professzor úr tanította nekünk így, a 80. kérdésben ezek a botránkoztató szavak egy indulatos betoldás eredményei. Míg a Heidelbergi KT összes többi kérdése normális, higgadt, biblikus és testvéri módon viszonyult nagyon viharos körülmények között, hiszen 1560 és 63 között volt a nagy heidelbergi úrvacsora vita, nem tudom, hány fordulója és ütközete, amiben szinte belehalt Melanchthon 1560-ban már ő csak instruálni tudta levélben harmadik Frigyest, mint Fáci választófejedelmet. A tridenti zsinat sokja után begőzöltek néhányan, hogy röviden mondjam, és érthetően, és beletoldottak a harmadik kiadásba, nem a másodikba, nem az elsőbe, a KT harmadik kiadásába, amelyik tényleg egy korhoz kötött és indulatos betoldás volt. Ezt tudom mondani, mint református püspök, nem tehetek mást, ez az igazság. Az, hogy ezt minden felekezetben, még ahol történeti kiadás van, ott is megcsillagozzák és odaírják a jelenlegi álláspontot, hogy ez egy korhoz kötött, méltatlan, és az egyházunk tagjai számára nem kötelező tanítás, akkor ez meggyógyult volna. Én azt gondolom, hogy éppen az eukarisztikus kongresszusra való ilyen jellegű előkészületek segítik azt, hogy azt, amit nekünk belül át kell gondolni, arra adjunk magunknak lehetőséget, időt, és azokat a tényeket figyelembe véve, amiket elmondtam, ezt oldjuk meg. Azért perem ezt mondani, mert 2013-ban, akkor én nem voltam zsinati tag, sajnos, vagy nem tudom, hogy én akkor rektor voltam, és életem nagy ajándéka, hogy megírhattam a 129 kérdésnek a kommentárját egy több mint 500 oldalas könyvben. Ezt én publikáltam, amit itt elmondtam, és ebből tanulnak a diákjaink. Tehát én remélem, hogy az a nemzedék, amelyik most növekszik föl, és egy másfajta katolikus egyházzal találkozik, mint esetleg a nagyatyái, meg a dédatyái, azokkal meg lehet ezt beszélni, hogy értelmezzük. Nagyon, nagyon röstellem, hogy egy méltatlan zsinati ülés keretében, még szavazással is ráadásul, egy ilyen komoly teológiai kérdésben elhamarkodottan döntött a mi zsinatunk. Nem tudok ennél kevesebbet mondani, és én bízok benne, hogy ez még a mi nemzedékünkben változni fog.
Akkor nem is mondok semmit.
Nagyon szépen köszönöm a püspök úrnak ezeket a nagyon átgondolt, és azt hiszem nagyon mély szavait. Hadd tegyem hozzá azt, hogy is volt az a 16. században. A római joggal operált mind a két fél, főleg a világi hatalmak. Ugye később jogi könyvekből ez világosan kiderül. Ugyanis 380 után a római birodalomban mind a bálványimádás, mind a herezis, az eretnekség, mind a szupersztíciónak bizonyos minősített esetei olyan bűncselekménynek számítottak, amiért halálbüntetés járt. Tehát gyakorlatilag, amikor leeretnekezte, amikor lebálványimádozta egyik fél a másikat, az egyben a világi hatalom legbrutálisabb segítségül hívását is próbálta kiprovokálni. Na most ehhez képest azt hiszem valóban eljutottunk az emlékezet megtisztításának a koráig. Mindenkinek van magyarázni valója ezen a téren, azt hiszem bőven. Hálás vagyok azért, mert a II. Vatikáni zsinat után az ökumenikus direktóriumban a katolikus egyház világosan kimondta, hogy nem vádolhatjuk eretnekség bűnével azokat, akik a katolikus egyházon kívül keresztelkedtek és nevelkedtek. Ugye, aki egyszer már katolikus, ott természetesen előfordulhat ilyen, de ezzel nem vállalt. Magyarul a beszédmód szabályozásban egy nagyon érdekes lépés történt. És most a püspök úrnak a szavaiból úgy érzem, hogy van olyan lelkület a protestáns testvéreink körében is, ami hasonlóan nyitott és hasonlóan érzékeny ebben a témában. Köszönöm szépen még egyszer.
Mi is nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és hogy odaérjünk időre a Szentmisére, akkor most el is indulunk. 17:30-kor találkozunk a bazilikában, 18:45-kor várunk mindenkit vacsorára, vacsorával egybekötött borkóstolóra a Prímás pincébe, és még egy fontos hirdetés, 19:45-kor vesperás itt a konferenciateremben, és akik figyelmesen tanulmányozták a programot, látták, hogy 9 órától több program lehetőség is van. Szentségimádás itt a konferenciateremben, gyónási lehetőség a földszinten, A mögöttünk lévő folyosón 37-es, 38-as, 39-es és 40-es termekben, és kötetlen beszélgetésre van lehetőség a másik folyosón, a Szent Szaniszló teremben. 9 órától. Nagyon szépen köszönjük, és akkor 4:30-kor szentmisével folytatjuk.